kettesben.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Egy átlagos péntek délután 2 órakor kerestem fel Szentendrén Lukovics Milán ferences gimnázium igazgatót, és hát várakoznom kellett egy kicsit, még az igazgató úr az újságírónak időt tud szakítani, mert éppen a gyerekek a tanítás végén indulnak haza, mindenkinek van valami közlendője, mint egy jó amerikai plébános a templom előtt ácsorog és várja búcsúkésfogásra híveket, valahogy itt az eső által mondjuk az épületbe szorulva, de a bejáratnál Milán atyának mindenkinek van egy-két jó szava, illetve nagyon sokan szeretnének még neki valamit mondani. És minthogyha a gyerekek jelentős része nem is akarna hazamenni, mintha egy klubba lennénk, persze ehhez az adottságok is jók, olyan barátságos, otthonos az iskolának a belső berendezése, hogy egyáltalán semmi ridegség, fenyegető nincs benne. Jól érzékelem, hogy jól érzik magukat itt a gyerekek?
Remélem, hogy jól érzik magukat, elég sok mindent meg is teszünk ennek érdekében. Nyilván minden gyerek azért a kamaszkorát máshogy éli át, van, aki viharosabban, van, aki itt az iskolában vívja meg a kamaszkori konfliktusait, még mondjuk otthon jó kisfiúként, kislányként él. Van, aki megfordítva, talán ebből van több, aki mondjuk úgy az osztálytársaival, sokszor a tanáraival is jól együttműködik, aztán persze otthon a szüleivel folyamatos a háborúskodás. Minden esetre egy péntek délután az tényleg olyasmi, hogy sokféle program zajlik itt az iskolában, rengeteg ugye sportesemény, itt van íjászlőtér, van mászófal, mindenféle labdajáték, másrészt meg egy csoportunk most elkezd arra készülni, hogy majd nyáron mennek a Kárpátaljára, ilyen cigánytáborokba, és akkor ott a gyerekeknek hát éneket, magyar nyelvet, játékokat, kézműves dolgokat tanítanak, tehát erre elkezdenek itten felkészülni. Hát aztán holnap még lesz itt egy házas hétvége közösségnek a 400 fős bálja, úgyhogy hát elég sokféle esemény zajlik. Ugye az egyik gyerek itten az érettségi vizsgájával kapcsolatban kérdezett, hogy
mi lesz a tétel?
Hát majdnem, hogy milyen lehetőségei vannak még, hogy itten érettségi vizsgára jelentkezzen.
Hány diákjuk van most?
468.
A keresztnevét mindegyiknek tudja az igazgató? Nem keveri őket össze?
Hát ez úgy van, hogy nagyjából azért igen. Nyilván, ahogy nőnek föl, úgy azért hát egyre több gyerek mutatja meg magát valamilyen értelemben. Tehát a fölsőbb évfolyamokkal azért már nincsen probléma. Azért egy ide kerülő 7. vagy 9. osztálynál azért mindig eltart egy darabig, amíg hát ez olyan biztos tudássá válik, hogy kinek mi a neve pontosan. Meg hát az a baj, hogy annyit változnak a gyerekek, hogy ugye azért nem látom őket minden nap, mert hát nem tanítom ugye csak hát egy-egy osztályt, úgyhogy aki úgy nem nagyon hívja föl magára külön a figyelmet, és eltelik egy hosszabb idő, hogy nem látom, hát tényleg könnyű azért összekeverni ennyi gyereket, vagy hát kicsit úgy megkopik ez a tudás, hogy pontosan hogy is hívják.
Ahogy a keresztnévről szó esett, eszembe jutott Milán atyának a keresztneve. Milyen név ez a Milán? Több, mint foci csapat, más?
Igen, hát a foci csapat az Olaszországban van, ez pedig alapvetően egy szláv név. Tehát a szláv népeknél elég gyakori. Ha valaki figyeli az elmúlt éveknek így a közéletét, politikáját a szomszédos országokban, több helyütt is felbukkan Milán nevű közéleti szereplő, hát mondjuk az irodalomból Milán Kundera nevére elég ugye cseheknél utalni, Szlovákiában is volt egy külügyminiszter, akinek ez volt a neve, de hát természetesen délvidéken talán még gyakoribb.
Milán atyának nem ez a keresztneve, ez a szerzetesi neve. Hogyan lett Milán?
Igen, de ez a keresztnevem is. Viszonylag hát előfordul, bár nem túl sűrű, hogy megtartja, vagy megmarad valakinek a keresztneve szerzetesi névként, de hát én valahogy ragaszkodtam ehhez a névhez. A szerzetességnek ugye, a szerzetesi fogadalom az ugye a katolikus egyházban nem külön szentség, tehát a házasság igen, a papszentelés igen, a szerzetesi fogadalom az nem szentség, a szerzetesi fogadalomnak a keresztséghez van közvetlen köze, tehát a szerzetes tulajdonképpen jó keresztény szeretne lenni, és éppen ezért hát én valahogy úgy éreztem, hogy annak a keresztnévnek, annak azért az úgy meg fog felelni szerzetesi névnek is. A jelentése egyébként, ugye maga a szó is tovább él a magyar nyelvben, ugye régen az üdvözlégy Máriát mindig úgy mondtuk, hogy malasztal teljes, Ez összefüggésben van Milán Milosty szláv szóval, ami aztán hát malasztként került bele a magyar nyelvbe. Tehát egész egyszerűen az a jelentése, hogy kedves. Egy ilyen közhasznú szó ez, ami ennek a névnek a gyökere.
Gondolom ez már egy második vatikáni zsinat utáni engedmény a szerzetes rendeken belül, hogy akár meg is tarthatják a keresztnevüket, mert valamikor a rendben való újjászületés egyik mondjuk szimbóluma volt az, hogy egy új néven kezdi a pályáját a szerzetes a rendben.
Hát igen, mondjuk, hogy ez is nagyon érdekes és változatos képet mutat, tehát ugye a ferences rend a 13. század elején alakult. Tehát azoknál ezek olyan régebbi szerzetes rendek, mint a bencésed, ugye persze jóval régebben alakult, és hát a ferences rend a bencésekhez képest ugye egy városi jellegű életformát élt, míg a bencések, ciszterek ugye mindig kivonultak a városokból. De ezekben a közösségekben valóban ilyen használható nevet kapott a belépő rendtag. Aztán azoknál a szerzetes rendeknél, amelyek a reformáció, vagy az azt követő időszakban alakult piaristák, jezsuiták, ugye nagyon sokszor nem kap a rendtag egy ilyen új nevet, hanem egy titulust, tehát egy kvázi védőszentet, vagy valami olyan, akár nem is nevet, hanem egy ilyen elvontabb titkot, ami hát valamiképpen őt fémjelzi. De a ferences rendben ilyen szerzetesi név van, legalábbis Magyarországon, külföldön annyira nem is tudom, hogy zajlik ez. Minden esetre hát valóban II. Vatikáni zsinat előtt, vagy talán még utána is egy darabig, hát az előjárók adták a nevet a belépő rendtagnak, és hát nagyon szerették az alliterációt. Tehát egészen érdekes, ugye olyan nevek vannak, ahol hát ugyanazzal a betűvel kezdődik a...
Barsi Balázs.
Igen, hát a mai élők közül az ismertebbek Barsi Balázs, de hát a régebbiek aztán Virág, Venánc, Oberten, Odiló, Herman, Hermenegild, és egész hosszú névsor tudnék mondani, akik ilyen nevet viseltek. Hát itten a II. Vatikáni zsinat után aztán a választás került előtérbe. Ma megint valahogy egyébként azt hiszem, hogy nem tudom, hogy megy pontosan, mert nem vagyok így a újoncaink közelében, de valahogy vagy az újonc jelöl meg néhány nevet, és abból választanak egyet a számára, vagy fordítva. Amikor én léptem be a rendbe bő 25 évvel ezelőtt, akkor mi választottuk a szerzetesi nevünket.
Ez azért se volt szokatlan Milán atyának, mert szerzetesek nevelték, de olyan rend gimnáziumába járt, ahol mindenki megtartotta a saját keresztnevét, piarista gimnáziumba járt. Jó lehet, azt hiszem, hogy a saját keresztneve mellé mindenki a Mária nevet is fölveszi, persze ezt nem használják a mindennapi életbe, de minden piarista egyben Mária.
Hát ezt bevallom őszintén, nem tudom, tehát ott így használni nem használták, másrésztről meg néhány tanáromnak tudtam, hogy ki így a védőszentje, vagy mi az a titulus, amit a neve mellé oda tűz, de ez ott a használatban nem jelent meg egyáltalán.
Lehet, hogy sokszor elmondta már Milán atya, de megkérdezem, hogy miért nem piarista tanár lett, miért váltott rendet, piarista gimnáziumban érettségizett, és ferences tanár lett.
Igen, hát nyilván ez a rendszerváltás előtt volt, olyan óriási nagy kínálat nem volt, ugye a ferencesek, a bencések és a piaristák működhettek, mint férfi szerzetes rend. Én a ferenceseket egyébként előbb ismertem, mert ferences templomba jártam kisgyerekként.
Ott hova?
Hát ez a pasaréti ferences templom volt, akkor még ez Budapesten erősen egy ilyen városszéli vidék volt, hát azóta aztán persze rettenetesen beépült, meg forgalmas, fölkapott vidék lett. Minden esetre hát oda jártam így hittanórára, meg ott voltam első áldozó, meg bérmálkozó, meg ilyesmi. Tehát onnan ismertem a ferenceseket. Nyilván szerepet játszott ebben valamiképpen a ferences közösségnek az ismerete, ami nyilván egy kicsit más volt, vagy mondhatnám azt, hogy tanáraimnak a közösségéhez képest talán egy kicsit úgy jobban, hát úgy elképzelhető volt, hogy akár én is oda tartozzam. Nyilván a ferenceseknek azért van egy hatalmas nagy előnyük, hogy Assisi Szent Ferenc az egy nagyon ismert, és hát egy olyan szent, akiről rengeteg történet, meg rengeteg írása fennmaradt, ami millió kapcsolódási pontot nyújt.
És mintha nem öregedne Szent Ferenc, azon kivételes szentek egyike, aki szinte semmit nem veszít, sőt, semmit nem veszít a hanvasságából.
Hát így van, hát elég elmenni Assisibe, és látja azt az ember, hogy milyen hihetetlen sok embert vonz vagy inspirál mai Szent Ferenc, és hát ugye nyilván ez végigvonult az elmúlt 800 évnek a művészetében, irodalmában, vagy akár a szentjeiben, vagy akár hát mindazoknak a tömegén keresztül, akik ugye ferences világi rendhez kapcsolódtak, vagy hát valamiképpen tényleg hatása alá kerültek Szent Ferencnek. Nyilván a piaristák alapítója, Kalazenci Szent József is amúgy egy nagyon szimpatikus és egy sokat szenvedett ember volt, de valahogy mégsem vált ennyire közismerté, mint Assisi Szent Ferenc.
Nem tudom, hogy Milán atya honosította-e meg a Budapest-Róma bicikli túrákat, de minden esetre a piaristák révén azt hiszem, hogy Jelenics tanár úr közreműködésével megtette ezt az utat gimnazista korában.
Így van, Jelenics tanár úr, amikor ezt először meg tudta szervezni, mert korábban az állam és az állami egyházügyi hivatal az annyi akadályt gördített az útjába, hogy nem tudták ezt a túrát megszervezni, bár tettek rá kísérletet. Végül is mi voltunk az elsők, még gimnazistaként, amikor ez már lehetővé vált, még a rendszerváltozás előtt. Ezen én is részt vettem, és hát nyilván nagyon nagy, mondhatom azt, hogy életre szóló élmény volt. És amikor hát aztán én is tanár lettem, akkor úgy gondoltam, hogy hát nyilván ebben is, meg hát sok más egyéb életre szóló élményben hát szívesen részesíteném a diákjaimat. Úgyhogy hát természetesen most a következő nyáron tanárként, hát most az ötödik ilyen római biciklitúrára készülünk, itten a diákokkal.
Hányan lesznek a csapatba?
Hát ezt nem, még nem tudom megmondani, mert ez még szerveződik ez az egész. 2010-ben voltunk legutóbb, akkor 50-en voltunk, ami hát egy elég népes társaság volt.
Hány nap alatt kell megtenni a 1300-1400 kilométeres utat?
Hát mi igazából a magyar-szlovén határtól indulunk, tehát ennyit rövidítünk, ennyit könnyítünk a dolgom. Ez 1150 kilométer, ez 12 nap bicikli nyerekben töltött időt jelent, és akkor még néhány nap itt-ott, egy nap Velencében, egy bőfél nap Ravennában, akkor ugye ferences szempontból nevezetes hely, magyarosan Alverna, ugye olaszul Laverna, ez az a...
Hát oda föl kell menni, az 1000-pár száz méter magasan van.
Igen, hát azért ott is egy kicsit csalunk, mert csak az Appenninek hágójáig megyünk föl kerékpárral, aztán onnét valahogy motorizáltan fölmegyünk ebbe a remeteségbe. Hát aztán 3 nap Assisiben, és akkor körülbelül 4 nap Rómában. Tehát az egész hazautazással mindennel együtt egy 3 hetes program.
Gondolom nem autópályán és nem a leállósávban bicikliznek. Vannak alternatív, viszonylag kisforgalmú utak?
Igen, tehát természetesen az autópálya szigorúan tilos. Bár az olaszoknál azért nagyon kell figyelni, hogy nehogy az ember véletlenül föl tévedjen egy autópályára, mert a táblázás azért néha nehezen követhető. De minden esetre azért, ha nagyon sok biciklista megy együtt, mindegyik láthatósági mellényben, szigorúan egymás mögött, azért az egy annyira látványos jelenség, hogy azért az is növeli a biztonságot. Vannak sajnos forgalmasabb útszakaszok, ugye egy nagyvárosba, akár Velencébe, főleg hát Rómába bebiciklizni az azért mindig egy elég komoly kihívás, hogy hogyan lehet úgy megtalálni a bevezető utakat, hogy azok ne váljanak olyan autóúttá vagy autópályává, ami nem lehet biciklizni, de azért gyakorlatilag minden bevezető út forgalmas. Meg hát persze néhány városból ki is kell jönni, szintén Velence, Padova, úgyhogy hát mindenképpen vannak forgalmas útszakaszok. Hát itten én meg követelem a gyerekektől, hogy a biciklis bukósisak láthatósági mellény viseletét, illetve előzetesen itt a tavasz folyamán egy ilyen kerékpáros kresszvizsgát tetetünk levelük, ez hál' Istennek most már megvan, ez megtehető, úgyhogy ilyen próba kerékpár túrákon igyekszünk őket arra felkészíteni, hogy a csoportban, nagyobb csapatban való biciklizés az egészen más műfaj, mint amikor ő egyedül biciklizik mondjuk a budai hegyekben vagy a Pilisben.
A 2010-es római biciklitúrájukról egy regény is született, ha jól emlékszem.
Így van, egy író barátom, Hajnal Géza, aki egyébként mindennapi foglalkozását tekintve építőmérnök és hidrogeológus, de hát ír is, ő egy ilyen kis regényben összefoglalta ennek a túrának az élményeit, meg hát a sok-sok mulatságos percet, illetve mindazt azt a rengeteg gondolatot, ami az ember fejében azért a kerékpározás hosszú órái meg kilométerei alatt megfogalmazódik, vagy ami foglalkoztatja a biciklistát.
Milyen volt a két túra közötti különbség diákként a 80-as években, illetve iskolaigazgatóként saját diákokkal?
Sok különbség volt a kettő között, mi csak fiúk voltunk, itt vegyesen ugye fiúk, lányok. Ezen kívül hát nagyon sok részlet ugye azért hasonló egy két biciklitúra között, de hát nekem azért a kettő között is voltak túráim, mert minden osztályommal megtettem ezt a távot, tehát tanárként nekem ez már a negyedik ilyen túrám volt, úgyhogy nekem ez abszolút bejáratott volt. Tehát én nagyon jól éreztem magam, jó segítőim voltak. Amikor diákként vettem részt ezen a túrán, akkor az én tanáraimnak hát nagyon sok mindent akkor kellett kitapasztalni, és hát az a technikai felszerelés, ami pedig most segített minket, két kis busz kísérte ezt az 50 fős társaságot, mobiltelefonok, rádióadóvevő, amivel kapcsolatot tudtunk tartani, ez akkor ott minden volt. Úgyhogy azért hát nekik sokkal nehezebb dolguk volt. Itt az én számomra hát ez már végül is egy bejáratott túra volt.
Életre szóló élmény ez a diákoknak?
Nekem magamnak is az volt, azért is úgy mindig az lebegett a szemem előtt, hogy majd a saját diákjaimmal megtehetem ezt a túrát, illetve ez nem egy ilyen magában álló túra volt, hanem hát ezekkel a gyerekekkel, amióta a gimnáziumba kerültek, már több biciklitúrát tettünk. Némelyik előzménye ebben a könyvben is meg van említve, az előző nyáron egy erdélyi, kárpátaljai kerékpártúra volt. Tehát minden osztályommal azért folyamatosan jártam túrákra. Tehát a római túra az hát egy kicsit ennek a csúcspontja az ő számukra, tehát mindenképpen életre szóló élmény, úgy látom, és ahogy így beszámolnak róla, mindig akad olyan, aki már most jelzi felnőttként, hogy ő a következő túrán mindenképpen ott szeretne lenni.
Jelenics tanár úr említette, hogy piaristaként, piarista diákokkal, abban a szempontból is picit nehezebb volt egy ilyen út, hogy hát nincs annyira behintve olyan sűrűn piarista rendházakkal, piarista kolostorokkal, ferences rendházak szinte minden településen vannak. Jelentette segítséget, illetve élményt önöknek az, hogy ferences kolostorok útba estek?
Igen, hát mindenképpen a gyerekek számára ezt úgy már más túrákon is megfigyeltem, hogy az mindig egy nagy élmény, hogyha valahol úgy befogadnak bennünket. És mondjuk nem kell semmi különösebb, csak hát egyáltalán, hogy jó szívvel megnyitnak előttünk egy ajtót. Na most ezeken a kerékpár túrákon és így ezen a római túrán is azért erre sok alkalmunk volt. De hát ezek a gyerekek ezt nem csak ezen a túrán tapasztalták, hanem hát hál' Istennek sokszor voltunk jó szívű embereknek a segítségére ráutalva már a korábbi túrákon is, de ez mindenképpen egy nagy élmény, hogy a befogadása, a segítőkészsége az embereknek. Egyáltalán az, hogy nyelvi nehézségek ellenére, de azért valahogy az, hogy kerékpárral elmegyünk Olaszországba, ahol nagyon-nagyon sok a turista, rengeteg a busz, a csoport, de ez mégis úgy megnyitja az embereknek a szívét, vagy úgy fölkapják a fejüket, hogy Magyarországról oda biciklivel valaki elment.
Egy ilyen két hétnél is hosszabb ideig tartó út megérkezése biztos csodálatos, de utána nem vesz-e erőt az emberen valami, nem is céltalanság, üresség, hogy vége van.
Hát biztos, hogy a gyerekekben ez is benne van, nekem azért mindig ott lebeg a szemem előtt, hogy majd a következő osztályommal néhány év múlva újra megtehetem. Viszont az nagyon érdekes, hogy én meg már az első nap, amikor megérkeztünk az első szálláshelyre, már erre gondoltam, hogy te jó ég, hát mindjárt odaérünk. A többieknek ez igen borzasztó távolinak tűnik, de én tudom azt, hogy annyira gyorsan elrepül az a 10-12 nap, amit a nyerekben töltünk, hogy tulajdonképpen a rákészülés már az is egy ilyen jó leső élmény, az a több hetes, hónapos előkészület, szervezés, tervezgetés, és akkor, amikor már tényleg elindul a túra, az nekem már szinte a megérkezéssel egyenértékű, de azért hát nyilván a Szentpéter térre bebiciklizni az nagyon nagy élmény, mint ahogy Assisibe is nagy élmény volt megérkezni, mert akkor ott hatalmas, gyalogos zarándok tömeg érkezik Assisibe augusztus 2-án, akit nagyon
Porcinkula ünnepe,
így van, és ott ezt ünnepélyes keretek között fogadják, kihirdetik a csoportokat, azok bevonulnak, a könyv is leírja ezt, és hát mi is így örjöngő olaszok sorfala között vonultunk oda be, de viszont ezt a megérkezést követi 3 nap Assisibeli városnézés, illetve a római megérkezés pedig hát 4 teljes nap római városnézés, tehát igen, megérkezünk, vége a kerékpározásnak, lehet pihenni, de azért hát igazából nagyon szép és élménydús napok következnek ezután mondjuk ott a városban.
Jelenics tanár úr említette, aki az ön, nem tudom, hogy osztályfőnöke volt, de vagy tanára, hogy azon a bizonyos biciklitúrán, amin Milán atya is részt vett, volt Milán atyának egy esése, egy bukása, és hogy csodálta, hogy nem ment el a kedve a biciklizéstől. Nem ment el?
Hát ez a könyv is sokat emleget eséseket, tehát én is tudnék mesélni a saját eséseimről. Itt egyszerűen arról volt szó, hogy egy versenybiciklinek a klipszéből nem tudtam időben kihúzni a lábamat, és ezért elestem, és mellettem volt egy árok, de hát ennél nagyobb eséseim is voltak.
Egy ilyen út lelki gyakorlat is a gyerekeknek, nem? Tehát elmélkedések, imádságok azért a napot gazdagítják.
Hát feltétlenül, meg hát azért maga Assisi, Szent Ferenc életével való ismerkedés, meg hát az, hogy nagyon sokat kell egymáshoz alkalmazkodni, természetesen a napnak a keretei, reggeli imádság, esti imádság, és hát egyáltalán az, hogy a túráinkat valahogy mégiscsak úgy szervezzük, hogy igyekszünk az evangélium szerint élni, tehát mindenképpen egy sokkal szerényebb életformát, több kitartást, több lemondást kíván a gyerekektől az otthoni körülményekhez képest, tehát mindenféleképpen, hát igen, egy lelki gyakorlatnak nagyon is lehet nevezni.
Egy 50 fős biciklis csapatban gondolom már benne vannak a kísérő tanárok, felnőttek is.
Hogyne, hát ez mindenképpen szükséges, de hát hála Istennek, ugye én azért már elég régen tanítok, úgyhogy az öreg diákémre is mindig nagyon tudok számítani, akik hát sokszor maguk jelentkeznek, hogy azt, amit középiskolásként átéltek, vagy amilyen túrát végig éltek, azt akkor érettségi után már szívesen megismétlik, és akkor eljönnek hát ilyen segítőnek, vagy kísérőnek, de hát a tanári karból is azért mindig akad, aki besegít, és vállalja ezt az utat.
Nekem nem adatott meg, hogy ferences, vagy egyházi gimnáziumba járjak középiskolába, de jó pár ismerősöm, barátom van, aki ilyen iskolába járt annak idején, a rendszerváltozás előtt, és azt érzékelem náluk, hogy szerettek az iskolákba, ezekbe az iskolákba járni, de igazából, mikor ahogy érnek már az érettségi után, és válnak felnőtté, úgy bontakozik ki a maga teljességében, és élik meg újra és újra azokat a kapcsolatokat, azokat az élményeket, tehát egy életre szóló, földolgozható és gazdagságforrású táplálék, amit ezekbe az iskolákba kapnak a diákok.
Biztos, hogy így van, mondjuk azzal együtt, hogy szerintem mindnyájunk életében azért az iskolák, vagy az iskoláink, azok azért meghatározó jelentőségűek. Tehát biztos, hogy azért más iskolában is találkozik az ember, vagy mindenki, ahova járt, ott találkozott azért olyan tanáregyéniségekkel, akik hát markáns hatással voltak ránk. Nyilván az erényeikkel és a hibáikkal együtt, mert egy szerzetesi iskolában is emberek tanítanak, a szerzetes is ember, és önnek is megvan a hibája, meg az erénye, És hát valahogy mindegyikből lehet tanulni. Tehát rossz példa is előfordul, amit nem kell követni. A gyerekeknek mindig ezt szoktam mondani, hogy ha rossz példát akar találni, biztos, hogy mindenre talál rossz példát. De hogyha ezeket gyűjti össze, akkor egy nagyon torz személyiség lesz belőle. De ugyanakkor meg összegyűjthet mindenre jó példát is, és hát akkor abból építheti önmagát. Szóval én azért úgy gondolom, hogy ha az életünkben azt nézzük, hogy hogyan tájékozódunk, akkor a matematikai hasonlattal mondhatnám, hogy azért ha két koordinátatengelyt rajzolunk a koordinátarendszerben, akkor azért az egyik a család, a másik az iskola. Profán módon is így tájékozódunk, azt hiszem. Nyilván, hogyha ha vallásos emberek vagy hívő emberek vagyunk, akkor kiegészíthetjük persze ezt a két koordinátatengelyt egy harmadikkal, egy ilyen térbeli koordinátarendszerre, és akkor a harmadikra ráírhatjuk azt, hogy lelkiismeret, vagy Isten, vagy egyház, vagy kereszténység, vagy Jézus Krisztus. De valahogy hát ezekhez igazítjuk mindig az életünket.
Igen, illetve konkrétabban ez a harmadik koordináta jó esetben a templom körüli szerveződő élet, azok a papi személyiségek, akiket megismer az emberré cseperedő fiatal. Milán atya, említettük már a különböző sport lehetőségeket itt az iskolában. Úgy tudom, Milán atya sziklát is mászik, túrázik is, és hát biciklizik is, sízik is. Még egy kis balesete is volt a közelmúltban ebből, nem?
Síbalesetem mostanában nem nagyon volt, mert én igazából azt a műfaját szeretem a síelésnek, ami a sífutás és a sítúrázás. Úgyhogy én általában síléccel a lábamon a pálya szélén megyek fölfelé, és akkor miután megmásztam a csúcsot, utána lesiklom.
Van ilyen szőrös talpú léce?
Így van pontosan, amit ugye fókának hívnak, ami a visszacsúszást gátolja, aztán a gyerekek meg nyilván, akik ottan lefelé szágulnak a pályán, azok mindig röhögnek rajtam, hogy én miért megyek fölfelé. De hát mindegy, korral jár a dolog, úgyhogy voltak persze sérüléseim a hegymászásból adódóan. Én igazából a hegyeket szeretem elsősorban, nyilván ehhez kell némi sziklamászás is időnként, hogyha olyan a terep. Úgyhogy hát, de ezt is elsősorban gyerekekkel űzöm, úgyhogy itt az iskolában is van egy mászófalunk, illetve hát ahogy az időjárás engedi, kijárunk azért a terepre is, illetőleg hát most a nyáron, ha majd minden jól megy, akkor egy-két-három ezer méteres csúcsot Ausztriában megpróbálunk megmászni.
A biciklitúra előtt vagy után?
Hát ez még előtte lesz, mert valahogy úgy jön ki a nyárnak az időbeosztása.
Lukovics Milán atyával beszélgetünk a Szentendrei Ferences gimnáziumról. Milán atya, milyen állapotban van most az iskola? Mi az, ami hiányzik? Milyen terveik vannak a diákok életének még gazdagabb átételére?
Hát hála Istennek, mondjuk mi az utóbbi időszakot elég nyugodtan és nyugalmasan éltük át, mert nem volt fenntartó váltás, ugye az állami iskoláknak a fenntartását az önkormányzattól átvette a Klebersberg-Kuno iskola fenntartó központ. Nálunk ugye a fenntartó maradt a ferences rend, tehát biztos, hogy nagyon sok iskola ezzel volt elfoglalva, hogy hiszen az új köznevelési törvény gyakorlatba való átültetése az sok feladatot jelentett. Amivel most mi foglalkozunk, hát tárgyi szinten az elsősorban egy sportpályának az építése. Ehhez pár évvel ezelőtt sikerült megvásárolni egy telket, és akkor a tervezési, korábbi bontási és egyéb munkálatok azok most jutottak arra a szintre, hogy most már hál' Istennek magának ennek a sportpálya építésének a folyamata elkezdődött. Hát ez az egyik nagyon fontos dolog. Nagyböjt, ilyenkor most egy pár éve elkezdtük azt, hogy osztályonként tartunk egy bűnbánati liturgiát, egy dupla óra, egy hittan és testnevelés óra keretében a kápolnában, ami azt jelenti, hogy oda megyünk néhányan ferences szerzetesek, felajánljuk a gyerekeknek a gyónási lehetőséget, de ugye mindig az a probléma, hogy ezzel van, aki él, van, aki nem él. Úgyhogy arra kérjük a gyerekeket, vagy arra biztatjuk őket, hogy ha nem akarja, vagy most nem szeretné elvégezni a szentgyónását, vagy egyszerűen a kamaszkorának, a hitbeli útkeresésének épp abban a fázisában van, hogy hogy ez most valahogy nem megy neki, ami hát azért előfordul egy kamasz gyereknél, hogy akár ez hosszabb időre is ugye elmarad, vagy hát egy felnőtt ember is leélheti úgy az életének az évtizedeit, hogy hát ez úgy elmaradt az életéből. Mindenesetre arra kérjük a gyereket, hogy menjenek oda valamelyik ferences szerzeteshez, és beszélgessenek vele 5-10 percet valami olyan dologról, ami őket foglalkoztatja. Hát ez nyilván lehet egy személyes, számára nagyon fontos kérdés, vagy hát, ha nem nagyon akar ezzel élni, hát akkor nyilván valami felületesebb, nem annyira húsba vágó témát is szóba hozhat.
Ahogy ezt hallgatom, ebből még gyónás is kikeveredhet a végén.
Hát nyilván sok esetben a gyerek fölteszi azt a kérdést, ami neki éppen mondjuk a gyónással a problémája, és hát vagy akkor, vagy a későbbiekben aztán hát persze előfordul, hogy meg is keresi azt a ferences atyát Szent Gyónása is. Hát ezt most az elmúlt években is megcsináltuk, hogy minden osztály egy évben egyszer így sorra került, és akkor most már ez több egyszerre fog bekövetkezni, úgyhogy ezzel nagyon jó tapasztalataink vannak. Úgyhogy hát mindenképpen vannak az infrastruktúrális kérdések, hát azokkal is foglalkozunk, de hát azért legfőképpen mégis a hitbeli nevelés, hát természetesen a érettségire, felvételire való jó színvonalú felkészítés, közösségre nevelés, hát ezek mondjuk a legfőbb tevékenységeink. Úgyhogy hát itt 10. évfolyamon már évek óta csináljuk azt, ami a köznevelési törvénybe is belekerült, közösségi szolgálat címén, hát mi ezt kifejezetten a nálunknál rászorulóbb, akár állami gondozott, fogyatékos, hajléktalan, idős, tehát olyan emberek felé tett szolgálatot szervezzük meg a 10. diákjaink számára egy tanéven keresztül, körülbelül 2 hetenként 2-3 óra ráfordítással, amikor ő, tehát valaki rászoruló embertársának személyesen segítséget tud nyújtani.
Említette, hogy a kárpátaljai cigányság táborában is részt szoktak venni, vagy egy ilyen cigánytáborban, hát az is hasonló, nem?
Így van, mondjuk ezt úgy kell elképzelni, ezt a cigánytábort, hogy ezek letelepedett cigány közösségek, tehát nem valami vándor életmódra kell itten gondolni. Eleve egy kárpátaljai falu azért nem egészen úgy néz ki, mint egy osztrák falu, vagy, de még úgy sem, mint egy magyar falu. Hát ezek általában olyan szegényes települések, a házak állapota, hát az utak állapota, az nagyon sok kívánivalót hagy maga után. Általában ezeknek a városkáknak vagy a falvaknak a szélén található egy külön kis település, ami hát borzasztó egyszerű házak, nagyon sáros utak, utcák, nagyon-nagyon leromlott állapotú iskola, ahol hát az ottani cigány lakosság él. Tehát ezt hívják ott cigánytábornak. Ezek állandó házak, tehát vályokházak, vagy éppen téglaházak, de hát a cigányok ott egy kicsit ilyen elkülönülve élnek nagyon sok esetben a várostól vagy a falutól, és akkor hát egyszerűen oda mennek a mi diákjaink, és hát ott azok pedig szeretettel fogadják őket. És akkor...
Gondolom, hogy falak dőlnek le, mert aki nem ismeri közelről a cigányságot, csak úgy a hírekből, meg messziről, és Budapesten bizonyos rosszabb kinézetű kerületekben utcán találkozik velük, hát van nagy tartásfélelem, aggodalom a fiatalokban, emberi kapcsolatot tudnak teremteni, és szinte gazdagabban jönnek haza, mint hogy elmentek. Tehát kapnak is, nem csak adnak a gyerekeik.
Hát nyilván persze mindezzel a szeretetszolgálatos programunkkal, mindezzel a kárpátaljai cigánymisszióval kapcsolatban azért az alapvető tapasztalata mindenkinek, hogy ő sokkal többet kapott, mint amennyit adott. Nyilván ezért szeretik a gyerekek, és ezért mennek újra, és valahogy mindig úgy kitermelődik az újabb utánpótlás, aki hát valahogy megszólítva érzi magát.
Tehát önként mennek a diákjaik erre?
Természetesen. A szeretetszolgálat, ugye, amit nyilván környékbeli intézményekkel együttműködve történik, az kötelező, ugye most már az érettséginek is a feltétele lesz 2016-tól, de nyilván ez a kárpátaljai cigánymisszió, ez abszolút önkéntes.
Ebbe a kárpátaljai nagyszőlősi központtal működő ferences rendtársaik segítenek, hogy ott helyismerettel és a dolgok előkészítésével tulajdonképpen olajozottan el tudják kezdeni a kiérkező diákjaik csoportja munkájukat?
Nyilván van tanár, aki ezt szervezi, akinek már megvan a kellő helyismerete. Ez részben ugye azt a környéket is érinti, ahol a mi nagyszülősi ferences rendtársaink működnek, meg hát Munkács környéke, Ungvár környéke, tehát ahol magyar nyelvű ilyen cigány közösségek élnek. Természetesen falak is ledőlnek, így van, Úgyhogy hát az nagyon fontos dolog, hogy azért egy gyerek, vagy a mieink, hát miként mennek oda. Tehát azért nem nyugati turistaként, luxuscikkekkel, fényképezőgépekkel felszerelve, tehát valamiképpen nem a mi hozzájuk képest vett mindenképpen jó módunkat szeretnénk fitoktatni.
Tehát nem hencegni mennek oda.
Hanem az nagyon fontos, hogy hát mindezekről legalább erre az időre egy kicsit lemondva, és hát valamiképpen tényleg őket szeretve, vagy a hitünket, a kultúránkat oda vinni, tehát az, aki így megy, azt nyilván ők szeretettel fogadják. Nyilván, hogyha valaki ilyen pénzes turistaként megy közéjük, nyilván egy kárpátaljai cigány gyereknek is az is eszébe jut, hogy hát akkor ő ettől mit kaphat. Nyilván, hogyha úgy megy oda néhány gyerek, vagy néhány fiatal, hogy az az ottani gyerek az azt látja, hogy ezektől én semmi más nem kaphatok, csak a legfontosabb dolgot, magyar kultúrát, hitet, szeretetet, barátságot, hát akkor persze nagyon szoros ilyen baráti, meg szeretett kapcsolatok szövődnek közöttük.
Szentendrén működik a gimnázium, a diákjaik nagy része azt hiszem Budapestről jár ki. Mennyire szentendrei ez az iskola, vagy csak Szentendrén van helye az iskolának?
Hát 1950-től működik itt ez az iskola. Nyilván nagyon-nagyon sok környékbeli gyereknek az 50-es években olyan lehetőséget nyújtott, hogy azok, akiknek a szülei a korábbiakban hát bármilyen komolyabb állásban voltak, azok nem tanulhattak tovább. Tehát egy menedéket jelentett az iskola.
A deklasszált elemeknek az 50-es években.
Pontosan így van, úgyhogy hát nyilván ezzel az iskola már rögtön mélyre eresztette itt a gyökereit. Nyilván azért ez az elmúlt 64 év, ez azt jelenti, hogy itt Szentendrén és a környékén hát rengeteg ember kötődik ehhez az iskolához, mert ő maga, vagy a házastársa, vagy a gyerekei baráti köreiből sokan ide jártak. Tehát ilyen értelemben ez nagyon is Szentendrei az iskola. Nyilván, ahogy a rendszerváltozás után egyre több egyházi iskola létesült Budapesten, illetve hát máshogy is az országban, úgy az iskola ezt a egész Budapestre kiterjedő, vagy még tágabb körre kiterjedő vonzását némiképp elveszítette. Mert hát nyilván Budapestnek egy távolabbi kerületéből hát egy hatodikos vagy hetedikes gyereket hát nem szívesen utaztatnak ide a szülők. Tehát ilyen értelemben még inkább szentendreivé vált az iskola, budapestiek aránya csökkent.
Azért még megtöltik a hív utolsó kocsiját, vagy első kocsiját, nem tudom melyik kocsiját.
Utolsó előtti kocsi a 7 órás hévnek a tanulókocsi. Meg érdekes, hogy a Megyeri híd megépülésével ugye Budapestnek az északi része, illetve ez a Dunakeszi környéke is azért közel került hozzánk, és megjelentek onnan is újra a gyerekek. De nagyon, tehát megnőtt a szentendreiek aránya. Nyilván ez annak is köszönhető, hogy maga Szentendre lakossága dinamikusan bővült az elmúlt 2 évtizedben. Nagyon sokan költöztek ki ide. Illetve hát a környék, tehát azért Pomáz is, Budakalász, ezek annyira kinőtték magukat, ezek a települések, de hát Csobánka, Piliszent László, Leányfalu, Tahitótfalu, Dunabogdány, tehát innen nagyon-nagyon sok diákunk van ezekről a helyekről.
Ferences gimnázium, a tanári karba 5-6-an vannak ferencesek?
Hál' Istennek 10, tehát 44 fős a tanári kar, tehát kicsit kevesebb, mint az 1/4 ferences szerzetes, és hát kiváló civil tanárokkal, világi tanárokkal, munkatársainkkal. Nagyon sokan közülük is itt végeztek ebbe az iskolába, vagy az esztergomi ferences gimnáziumba. Tehát ilyen értelemben a ferences iskolák azért valamiképpen a tanári kar utánpótlásához is hozzájárulnak, ami nyilván azt erősíti, hogy hát az iskolának a lelkisége, vagy légköre az hát tovább adódjon, vagy átöröklődjön.
Az utóbbi évfolyamokból lett-e olyan, aki szerzetesi, papi, esetleg ferences hivatást választott?
Lett. Általában, átlagosan azt lehet mondani, hogy évente egy gyerek van. Körülbelül, hát van olyan év, amikor nyilván senki, aztán van, amikor akár 2-3, de női szerzetes közösségekben is megjelent nyilván egy-egy lány.
Hát a Domonkosok előjárója itt végzett, a Hedvig nővér, de Székely János püspök is ide járt, csak úgy kapásból ezek jutnak eszembe.
Igen, így van. Hát most a 2011-es évből 2 kispap lett, az egyik ferences, a másik világi pap lett, most 2013-ban érettségizett, legutóbb egy fiú, aki a szaléziekhez jelentkezett, 2012-ben talán nem volt, aki elindult volna a papság felé, vagy a szerzetesség felé. Ugye azért nagyon sokan akik hozzánk is jelentkeznek a rendbe, jellemzően egyetem után vagy 25-30 éves koruk tájékán jelentkeznek.
Igen, ez ilyen kortünet, hogy egyre későbbre tolódik a házassági elszántság, illetve a hivatás választás is, aminek jó oldala is van, meg nem is. Eszembe jut Félix atya, aki valamikor itt igazgató helyettesként működött, és valamelyik osztálytalálkozóján számolták össze, hogy már 100 gyermek, vagy 104 gyermek van azokban a családokban, amelyeket az osztálytársak alapítottak.
Igen, ez annak idején hírértékű esemény volt, ez az érettségi találkozó. Azt hiszem, hogy persze ez is szép és fontos dolog, hogy valaki sok gyermeket vállal, hát mindenki vállaljon annyit, amennyit a Jóisten ad neki. Hát aztán mindig van olyan diákunk is, aki ugye szeretne gyermeket, de hát valahogy aztán nem sikerül, nem fogam meg az a gyermek. Meg hát amit akinek meg van, hát nevelje becsülettel. Nyilván mindig örülünk, amikor persze volt diákjaink, jelentkeznek, hogy házasságot szeretnének kötni, vagy hát bemutatják a gyermekeiket, vagy meghívnak egy keresztelőre. Nyilván ez mind sok öröm.
A Rózsadombon, a Tövis utcában is van egy ferences templom, amelynek a homlokzatán tavaly két nagyon szép, nagyméretű domborművet avattak. Az egyik domborműnek, amely a 7 ferences vértanút ábrázolja, az eredetie itt látható a Szentendrei Ferences gimnáziumban.
Ezt úgy kell elképzelni, az eredetit, hogy egy műalkotás létrejöttének több fázisa van. Az egyik, hogy a művész elkezd rajzolni, aztán utána, ugye, hogyha a szoborról beszélünk, akkor egy agyag minta következik, először kicsinyítve, majd eredeti méretben. A maga az agyag az nem időtálló, kiszárad, és a következő fázis egy gipsz alkotás. Ez látható itt, ennek a 7 ferences vértanút ábrázoló szoborcsoportnak vagy kompozíciónak, Markolt Sebestyén alkotása, ennek a gipsz változata. Amikor ezen ő már kialakította azt, ami később ugye kőbe fog kerülni, akkor ezt átmásolja a kőbe. Most nyilván nem valami fénymásológéppel, hanem egy ilyen térbeli szögmérő, körző szerűséget, vonalzó szerűséget kell elképzelni, amit bizonyos fix pontokhoz rögzít ezen a gipszalkotáson, illetve a kő darabon is, és akkor ez egy ilyen mutató pálca segítségével valahogy azt mutatja neki, hogy azon az adott ponton meddig kell leszednie a követ, meddig kell azt lefaragni. És hát ez ugye 120 cm széles, 230 cm magas alkotás ez, körülbelül 2000 pontnak az átmásolásával ültethető át a kőbe. Nyilván ez nagy részben egy mechanikus munka, mert mondom, ez a térbeli szerkezet mutatja, hogy ott azon a ponton meddig vésen. Aztán természetesen a csiszolás meg az arcok kialakítása a kövön is nyilván kreatívabb művészi munka, de azért valamiképpen maga az alkotás egy ilyen véglegesnek tekinthető formáját ezen a gipszen nyeri el, és hát Markolt Sebestyénnek, ennek az iskolának volt a diákja, ezt az eredeti változatát ennek a kompozíciónak, gipszből, azt ide szánta az iskolánkba.
Nagyon szép helyen van, egy folyosó szakaszt zár le, Krisztusért adott hét élet, egy magasságba komponálta meg az összes leendő boldogot az alkotó, egy nagyon mozgalmas, szép kép, és tudni is, hogy melyik kicsoda, kis Szaléz, a központi figura, ő áll középen, és jobbra-balra még három-három rendtársa, Ferences csuhában, kordával, és valamennyien mezitt láb, mint a vezeklők.
Igen, hát mindenki megnézheti ezt a Tövis utcai Ferences templom bejáratánál, mert az kültére nyitott helyen van.
És az már márványból van.
Igen, anatóliai, törökországi márványból van. Természetesen ugye itt magáról a hét vértanulról is sokat lehet tudni, kis filmet is készítettek róluk. Csak hogy kedvet csináljunk az alkotás megtekintéséhez, hát annyit érdemes elmondani, ugye, hogy az egész kompozíció alján egy szöges drót látható, a fejük fölött pedig szintén ez a szöges drót, de már szétszakadt állapotban.
A nap szétszakította, vagy az Atya Úristent szimbolizáló fényforrás.
Így van, tehát a földön hát a rabságot, a lágert, a börtönt, az internálást élték át, de hát nyilván a Isten országában a szabadság az osztályrészük. Nagyon érdekes az ugye, hogy valóban egymagasságúak, nem tudjuk, hogy valóságban milyen magasak voltak, de a szenteket mindig egyforma magasnak ábrázolják az ikonok is, a festészet is, mert nem különbözteti meg, hogy az egyik az nagyobb szent volt, a másik meg kisebb, hanem hát mindnyájan az életüket adták Krisztusért. Nagyon érdekesek ugye a kéztartások, van köztük imádkozó, bátorító, odaadó, mindenféle kifejező kéztartás, és hát nagyon-nagyon érdekes valóban az, hogy mezétláb vannak, és a habitusuknak, a ruhájuknak az alsó szegélye. Ezt figyelmesen megnézzük, akkor egy hegyvonulat juthat eszünkbe, nem csak azért, mert én szeretem a hegyeket, hanem azért, mert az alkotó is, és a Balaton felvidéket láthatjuk a déli partról nézve, a Badacsony és a többi Balaton felvidéki hegyvonulat ismerhető föl. És hogyha ezt látjuk, akkor két dolog juthat eszünkbe. Egyfelől az, hogy a szenteket az ikonográfia mindig a föld és az ég közé helyezi. Tehát a lábuknál ugye a ruhájuk alsó szegélye ezt a hegyvonulatot rajzolja ki, a fejük fölött meg a napkorong. Tehát a szenteket ugye a föld és az ég közé helyezi a festészet is, mert valahogy hát nyilván ott vannak, összekötik Krisztust az emberekkel példamutatás szintjén is, meg közbenjárás szintjén. A másik nagyon érdekes dolog, hogyha ezt a Balaton felvidéket így belelátjuk a ruhájuk alsó szegélyébe, akkor a lábuk hát tulajdonképpen a Balaton vizén jár, mint hogyha a vizenjárásnak az evangéliumi története jut nekem mindig eszembe, ami ugye tele van félelemmel. Tehát Szent Péter rálép a vízre, és fél, de Krisztusra tekint, Krisztusba kapaszkodik, és ő az, aki megmenti. Hát valahogyan szépen fejezi ki a számomra azt, hogy hát nyilván ezek az emberek, ezek nem fanatikusok voltak, hanem a lágerben, a börtönben, hát nyilván átélték az emberi nyomorúságot, félelmet, sötétséget, de mindnyájan mind a hét egy pontra tekint, hogyha megfigyeljük. Tehát valahogy nyilván a Krisztusra nézve élték át ők az életüknek ezt a nagyon-nagyon sötét időszakát. 2013. március 22-én adtuk át, mutattuk be ezt a műalkotást itt az iskolánkban, tehát ez egy új, egyik legújabb alkotás, amit az iskolánkban látható, és a tornateremben egy színdarabnak az ősbemutatójával, Hajnal Géza Ördögárok című színdarabjának az ősbemutatójával együtt mutattuk be, mert az is az egyházüldözésről és a kommunista börtönökben szenvedő szerzetesekről szól.
Lukovics Milán atyával, a Szentendrei Ferences gimnázium igazgatójával beszélgettünk iskoláról, szerzetesi hivatásáról, Szentendre és vidéke sajátosságairól. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Búcsúzik a szerkesztő, műsorvezető Szerdahelyi Csongor. Thank you.
2-esben.